Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
Ahogy az várható volt, az elégedetlen polgárok mozgalma nyerte meg fölényesen a péntek-szombati cseh képviselő választás. Andrej Babis azt mondta, hogy két párt támogatását szeretné még megszerezni, de kormányozni azt majd egyedül készül. Az látszik, hogy mi döntötte el ezt a választást?
Hát elsősorban a két dolog döntött. Az egyik a gazdasági helyzet, az, hogy a Covid utáni időszak nehéz gazdasági helyzetét azt a Fiala kormánynak kellett menedzselnie, és ez együtt járt fájdalmas reformokkal, nyugdíjreforma például, ami ugye azt jelentette, hogy a nyugdíjkorhatárt azt néhány év múlva, de fokozatosan emelni fogják, és 67 év lesz a cseh nyugdíjkorhatár, illetve egy viszonylag magas inflációval, a gazdasági növekedés nehéz beindulásával, idén lett 2% fölötti gazdasági növekedés, de ez nagyon nehezen indult be, illetve hát az, hogy a reál bérek növekedése az gyakorlatilag szinte semmi volt. Ezek a gazdasági nehézségek okozták elsősorban azt, hogy a választópolgárok elégedetlenek lettek a Fiala kormánnyal, a másik pedig az ANU-nak a mozgósító ereje, Andrej Babis személye, illetve az, hogy az ANU eléggé aktívan kampányolt.
Miről szólt a kampány? Egy fő téma volt, több fő téma volt? Kinek a narratívája tudott uralkodni?
Két fő téma volt, az egyik az ANU témája, ez az előbb említett gazdasági kérdés volt.
Rosszabbul élünk, mint 4 éve.
Igen, sőt, az, hogy ha ránk szavaztok, akkor jobban fogtok élni, mint az elmúlt 4 évben. Adócsökkentés, a nyugdíjreform eltörlése, a nyugdíjkorhatár visszaállítása 65 évre, de még a tévé hozzájárulás eltörlése is, és egyéb olyan gazdasági kérdések, amik az ANU kampánya alapján hozzájárultak, hogy hozzá fognak járulni a gazdasági helyzet javulásához, de legfőképpen ahhoz, hogy érdemi béremelkedés legyen Csehországban. Ez volt az egyik fő téma. A másik fő téma pedig a jelenlegi kormánypártoknak a fő témája volt, ez pedig igazándiból egy, úgy is lehet mondani, egy anti-Babis kampány volt. Tulajdonképpen az, hogy ha Andrej Babis kapja meg a szavazatok többségét, vagy az ANU kapja meg a szavazatok többségét, akkor Csehország le fog térni az eddig általánosan elfogadott Európa párti irányról, és ez fenyegetést jelent Csehország nyugati elkötelezettségével szemben.
Az Európa párti irány az valóban általánosan elfogadott Csehországban?
Igen, ugye ez most egy fontos téma, mert nem az ANU-val kapcsolatban, hanem más pártokkal kapcsolatban előkerült többször is a népszavazás az uniós tagsággal kapcsolatban, és itt azért mindig el szokták mondani, hogy ez azért nem egy annyira vészes vagy fenyegető dolog, hiszen a cseh társadalomban masszívan 80% fölött van az uniós tagság, illetve a NATO tagság támogatottsága.
Kik azok, akik ezt megkérdőjelezik?
Hát elsősorban az a két párt, akikkel Andrej Babis, hát túlzás azt mondja, hogy koalícióra készül, ugye Andrej Babis tényleg végig a kampányban azt mondta, hogy egypárti kormányt szeretne, azt mondta, hogy sokkal könnyebb egy párttal kormányozni, mint egy többpárti koalícióban. Ez már a kampányban valószínűtlen volt, hogy az ANU egymaga 50% fölötti eredményt tud szerezni, vagy 100-nál több képviselőt tud bejutatni a 200 fős képviselőházban, illetve a választási eredmények ismeretében Andrej Babis ugye azt mondta, hogy úgy szeretne egy párti kormányt létrehozni, hogy kívülről támogatja a két szóba jöhető partner, és ez a két szóba jöhető partner egyrészt az SPD, a közvetlen demokrácia pártja, a másik pedig a csehül motoristák, angolul autó nevű párt. Mind a két párt meglehetősen euroszkeptikus, illetve az SPD azt is mondta, hogy ő szeretne népszavazást a tagságra.
Akkor ha lehet, nézzük meg a cseh pártokat. Mit kell tudni erősorrendben, mostani erősorrendben a cseh pártrendszer pártjairól? És a második ide kapcsolódó kérdésem, hogy mi osztja meg a cseh politikai pártok mezőnyit? Ideológiai? Pártcsaládhoz való tartozás? Az a migráció? Hogy mit tagolja?
Igen, ez talán érdemes messziről kezdeni a dolgot. Azt, egyrészt azt mindenféleképpen leszögezhetjük, hogy a cseh pártstruktúra borzasztóan tagolt. Hogyha most ránéz valaki a grafikonokra, hogy mi is lett a cseh választás eredménye, akkor az a csalóka képe lehet, hogy 6 párt jutott be a cseh képviselőházba.
De az nem is olyan rossz, nekünk is volt 6 párti parlamentünk.
Igen, de ez valójában 11 párt, mert a jelenlegi kormánykoalíciót adó pártszövetség az 3 pártból áll, illetve vannak olyan pártok, amelyeknek a listáján más pártok képviselői is bejutottak, például a kalózok listáján a zöld párt jutott be a parlamentbe, illetve az emlegetett SPD listáján pedig a egyéb kisebb jobboldali, szélső jobboldali pártoknak a jelöltjei. Tehát egy rendkívül tagolt pártstruktúrával állunk szemben, hogyha a cseh választási térképet nézzük. És alapvetően azt lehet mondani, hogy a legfőbb törésvonal az tényleg az anó, illetve a vele szemben álló ellenzék törésvonala.
Tehát a babisisták meg az ellenbabisisták, vagy az anóisták meg az ellenanóisták? Tehát
igen, nagyjából ezt lehet mondani, hogy van az anó és a lehetséges szövetségesei, két jobboldali párt, az egyik a már emlegetett Közvetlen Demokrácia pártja, a Tomio Okamura által vezetett SPD, illetve a másik pedig a frissen a parlamentbe került motoristák pártja, ami egy sokak szerint szélső jobboldali politikai párt. A másik oldalon pedig azok a pártok, amelyek a jelenlegi kormányt támogatják. Egyrészt a SPOLU nevű pártkoalíció.
Együtt.
Ez együttet jelent. Igen, és azért is hívják együttnek, mert ez a pártkoalíció még a 2021-es előző képviselőházi választások előtt jött létre, egy választási koalícióként, és hát ezt ugye sokaknak ismerős lehet. Ez egy az ellenzéki pártok összefogása Andrej Babis leváltására. Ez egy hárompárti koalíció, 3 olyan párt vesz részt benne, amelyeket jobb-középpártoknak tekinthetünk. Egyrészt a jelenlegi miniszterelnök Petro Fiala pártja, a Polgári Demokrata párt, ODS. Ezt a hallgatók talán Václav Klaushoz tudják kötni, ő volt az, aki létrehozta ezt a pártot, és nagyon sokáig irányította. A másik tagja ennek a koalíciónak, a KDU-CSL-nek rövidített párt, ez egy kereszténydemokrata párt, de azt nagyon fontos róla tudni, hogy ez nagyon sok vonatkozásban egy regionális párt, ugye Csehország kulturálisan, vagy a cseh köztársaság kulturálisan 3 régióra, vagy 2 nagy régióra oszlik, van Csehország, keleten pedig Morvaország, és ez a KDU-CSL az elsősorban Morva regionális érdekeket képviselő párt, illetve van egy harmadik tagja is, egy kis párt, ez a Top 09, ez pedig a korábbi cseh kormányban külügyminiszteri posztot betöltő Karel Schwarzenberg, nagyon jelentős cseh politikus által létrehozott, ugye a neve is mutatja, hogy 2009-ben létrehozott konzervatív liberális mozgalom, vagy politikai párt. Tehát a SPOLU ebből a 3 pártból áll. Rajtuk kívül még bejutott a képviselőházba 2 párt, a STAN, ez a polgármesterek és független személyiségek pártja. Azt lehet mondani, hogy most arra a legnagyobb jobb közép politikai pártá vált, hiszen egyedül indult a választáson, és több szavazatot szerzett, mint a SPOLU tagjai külön-külön. És az utolsóként említendő a kalózpárt, ami a 21-es választáson még ezzel a STAN-nal egy választási koalícióban indult, de aztán elhagyta a kormánykoalíciót, és most önálló pártként indult.
Azok a hagyományos ideológiai irányvonalak, hogy baloldali, konzervatív, liberális, kommunista, ezek megjelennek még a cseh politikában, és ehhez van még igazodás, vagy ez a múlt?
Ez most bizonyosodott be, hogy a múlt. Tulajdonképpen a baloldala szinte teljesen eltűnt a képviselőházból. Ez a mostani választás egyik nagy kérdése volt, hogy mi lesz a cseh baloldallal. Ugye a 2021-es választás már olyan eredményt hozott, hogy a két hagyományosan a képviselőházban szerepet játszó baloldali politikai párt nem jutott be a parlamentbe. Ebből az egyik a Szociáldemokrata párt, amit a hallgatók esetleg Milos Zeman egykori köztársasági elnökhöz köthetnek, ő volt az, aki a 90-es változások után újra szervezte ezt a történelmi Szociáldemokrata pártot. A másik baloldali párt, az pedig a szélső baloldali kommunista párt, az Cseh és Morvaország kommunista pártja nevű mozgalom, amely tulajdonképpen amióta volt önálló cseh köztársaság, mindig jelen volt a képviselőházban, olyan 10% körüli eredménnyel. Most a 21-es választáson ők kiestek a képviselőházból, és nagyon komoly mozgások indultak el a baloldalon, hogy hogyan lehetne modernizálni, hogyan lehetne visszatérni a cseh politikai életbe, és ebből született először egy szuperbaloldal nevű pártot akartak létrehozni, de aztán egy elsősorban a kommunistákhoz kötődő Csehű Stacsiló nevű mozgalom szerveződött, vagy politikai párt szerveződött belőle, ezt úgy lehetne lefordítani, hogy elég volt, ez egy meglehetősen radikális, talán szélső baloldalinak is mondható politikai párt volt, amelynek a léte, meg a politikája, az a cseh választási kampány egyik fő témája volt, tulajdonképpen mindenki elhatárolódott tőlük, és hát nem kis meglepetésre, hiszen mindenki azt várta, hogy azért átlépik a parlamenti küszöböt, ami Csehországban 5%, végül is nem sikerült átlépniük a parlamenti küszöböt, 4,7%-ot szereztek, tehát azt lehet mondani, hogy a baloldal már nincs jelen a képviselőházban, és ez lesz a második ciklus, amikor se szociáldemokrata, se kommunista képviselő nincs.
Ez azt jelenti, ez egy végleges eltűnés? Két ciklus, vagy ilyen hát, föld alatti mozgalomként még lehet?
Ez hát eléggé biztosan mondhatjuk, hogy ez egy végleges eltűnés. Azért bizonytalankodom, mert a Stacsilónak Európa parlamenti képviselői még vannak. Tehát jelen lesznek a cseh politikai életben, de a választási kampányban tulajdonképpen annyira megosztó szerepet játszottak, egy rendkívül erőteljesen oroszbarát narratívát képviseltek, hogy tulajdonképpen az összes politikai párt elhatárolódott tőlük, kicsit ugyanabban a szerepbe kerültek, mint a kommunista párt az elmúlt évtizedekben, hogy nulla koalíciós potenciállal rendelkező párt voltak, párt lettek volna, hogyha bekerülnek a képviselőházba. Tehát azért eléggé magabiztosan mondhatjuk, hogy ez a formáció eséllyel következő választáson nem indul. A társadalomban azért van egy nagyon erőteljes baloldali orientáció, tehát azért azt valószínűsíthetjük, hogy a baloldal, ha újra tud szerveződni, akkor vissza tud kerülni a képviselőházba.
Hogyha 6 politikai formáció képében 12 politikai erőt tud bejutni a cseh parlamentbe, még regionális politikusok. Az azt jelenti, hogy Csehországban kicsi a pártalapítási és sikeres párt szervezési belépési küszöb a parlamentbe?
Ezt nem mondhatnám, 5%, tehát azért egy...
Olyan,
mint nálunk, igen. Nem, ez egy, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy történelmi hagyománynak tekinthető. Ez
politikus nemzet?
Igen, még azt lehet mondani, hogy a két világháború közötti Csehszlovákiából is örökölt hagyomány, hogy egy nagyon fragmentált pártrendszer van, elég erőteljes mondjuk a politikai innováció jelenlét a pártrendszerben, folyamatosan egyik cirkulásról a másikra jöhetnek létre új pártok, amelyek olyan sikeresek tudnak lenni, hogy aztán bejutnak a parlamentbe.
Az együtt, amely most kormányoz, koalíció, az ellenzékben is együtt marad? Vagy mindenki megpróbálkozik valami saját úttal?
Na ez most a legfontosabb kérdése ennek a politikai csoportosulásnak, mert a 2021-es választások előtt ez a csoportosulás választási koalícióként jött létre. Amikor lezajlottak a 2021-es választások, akkor már voltak ilyen találgatások, hogy a Polgári Demokrata Párt, az ODS esetleg ott hagyja ezt az együttet, és Babis számíthat rájuk. Ezt gyorsan lezárták ezt a kérdést, mert a 21-es választások eredmény hirdetésével egy időben kinyilvánították, hogy kormányozni szeretnének együtt, és kormánykoalíciós erő lesznek. Viszont a SPOLU azért valljuk be elsősorban az ANO-val szemben szerveződött. Azok a politikai erők hozták létre, amelyek az ANO-t szerették volna leváltani 2021-ben. Most ők vereséget szenvedtek az ANO-val szemben, úgyhogy már a választási eredmények nyilvánosságra hozatala után nem sokkal felvetődött ez a kérdés, hogy érdemes-e együttműködni, együtt maradni, van-e jövője ennek a csoportosulásnak, és még egy fontos kérdés, hogy vajon érdeke-e a SPOLU-ban együttműködő politikai pártoknak az együttmaradás. Mert gyakorlatilag a Polgári Demokrata Párt lett az egyedüli erős erő a SPOLU-ban. Tehát az eredményvárót azt át is helyezték az ODS központjába, és végül is a sajtótájékoztatót azt az ODS tartotta.
André Babis a választási győzelem után is azt mondta, hogy egy színű kormányt szeretne, és szeretné, hogyha két másik párt, a motoristák és a másoknak a nevét, és sajnos mindig elfelejtem, azok kívülről támogatnák őket, de mind a kettő azt mondta, hogy hát csak, hogy ők tárcát is szeretnének.
Persze, ez...
Ez meglepő, hogy tárcát szeretne, ha már egyszer kormányozni akar?
Nem, ez gyakorlatilag nem meglepő. Andrej Babis ugye már vezetett egy kisebbségi kormányt, ez az utolsó időszakában a kormányzásának a kommunista párt külső támogatásával vezetett kisebbségi kormányt, ezért tudja, hogy nem lehetetlen kisebbségi kormányt vezetni, de az SPD, a közvetlen demokrácia pártja és a motoristák viszont szinte azonnal kinyilvánították, hogy ők felkészültek a kormányzásra, vannak jelöltjeik a tárcák élére, és nem szeretnék úgy az ANO kormányzati felelősségében osztozni, hogy közben nem tagjai a kormánykoalíciónak, nem töltenek be kormányzati szerepet. Hát most jelenleg úgy néz ki, hogy mind a két párt koalíciós tag szeretne lenni, és ráadásul többségi koalíciót nélkülük nem is sikerül kialakítani Babisnak. A 200 fős képviselőházban 80 anós képviselő van, tehát ők azért ehhez kevesen vannak.
101 kellene, igen, hogy működjön egy 200 fős parlamentben. Igen.
És az SPD-vel és a motoristákkal együtt 108 képviselője lenne.
Az egy kényelmes.
Az tulajdonképpen kényelmes.
Az SPD vezetőjének külföldi hangzású neve van, Okamura. Ők hogy viszonyulnak például a migrációhoz, a bevándorláshoz, az idegenekhez?
Ez a cseh politikai élet egyik furcsa része. Ugye Tomoyo Okamura egy vegyes japán-cseh családból származó politikai személyiség, aki viszont egy rendkívül erőteljes migráció ellenes politikát képvisel. Ők a migrációs paktum ma szemben az illegális migrációt teljesen elutasítva politizálnak.
De ez azt jelenti, hogy a legális migrációval akkor ez szerint nincs bajuk?
Ez egy fontos...
Csak az illegálissal. Vagy egyetlen szóba kerül a cseh politikai életbe, vagy csak innen tűnik, okoskodok én?
Szóba kerülés, ez egy fogas kérdése a cseh politikai életnek, hiszen Csehország vagy a Cseh Köztársaság egy migrációs célország Közép-Európában. És itt elsősorban az ukrajnai menekültekkel kapcsolatban merül fel az a kérdés, hogy ugye Andrej Babis óvatosan fogalmazott a kampányban, arról beszélt, hogy az ukrán menekülteknek járó szociális támogatásokat csökkenteni kéne, de az is fontos szempont, hogy már a háború előtt is jelentős bevándorlás volt Csehországba. A jelentős számú ukrán munkaerő jelent meg az országban, akikre szüksége is van az országnak. Tehát igazándiból a legális migráció az gazdasági szempontból Csehország számára fontos.
Csak ők tudják kézben tartani, hogy kik jönnek be, milyen szakismerettel és milyen munkát fognak végezni.
Igen.
Tehát akkor nem idegen ellenességről van szó, hanem egy ilyen pragmatikus megfontolásról.
Hát azért az SPD kampányában meglehetősen erőteljesen megjelentek idegen ellenes szólamok is. Ezért is lesz nehéz kormány koalíciót létrehozni. Mert az anó kampányában folyamatosan hangsúlyozta a nyugatbarát álláspontot, a kényes kérdéseket megpróbált Andrej Babis azért kikerülni, és ezzel párhuzamosan az SPD és a motoristák egy meglehetősen radikális kampányt folytattak, főleg az SPD-nél jelent meg egy radikális bevándorlás ellenesség, vagy idegen ellenesség. Ez meg fogja nehezíteni, hogy egy mindenki számára elfogadható kormánykoalíciót hozzanak létre.
A motoristák, ez milyen politikai szövetség? Akik a biciklistákat legfeljebb az ablattörlővel szeretnék törölni? Hogy néz ki?
Itt ugye ez a pártnév az üzemanyag árak kapcsán jött létre, de ez egy szélső jobboldalinak mondható politikai párt. Gyakorlatilag kizárta az együttműködést a mai kormánypártokkal. A Fiala kormány megbuktatását tekintette a legfontosabb céljának, és ami szintén nehéz lesz a koalíció alkotás szempontjából, az, hogy a NATO-hoz, az 5%-os NATO hozzájárulást azt egyértelműen elutasítják.
Akkor elutasítják Donald Trumpot is.
Igen, az euró bevezetést is elutasítják, tehát egy meglehetősen nehéz kompromisszum alkotás vár Andrej Babisra, ahol mondjuk talán nem is a motoristákkal való megegyezés lesz nehéz, hanem az SPD-nek az a kampány ígéretével való boldogulás, hogy népszavazás legyen az uniós tagságról. Ez egy a cseh belpolitikának egy nagyon érdekes, vagy fontos kérdése, ugye az egy fontos dolog, hogy Csehországban a népszavazás az egy meglehetősen ismeretlen közjogi jelenség. Ez történelmi oka van, mi már az első két világháború közötti Csehszlovákiában is idegenkedtek a népszavazástól, túlzottan ilyen populista dolognak tartották, és ezért a cseh közvélemény nagyon is rezonál a népszavazás gondolatára. Arra, hogy megkérdezik az emberek véleményét fontos kérdésekről. Ez hát egy 10 éves program a cseh politikában, ez a közvetlen demokráciát ígérő pártoknak a szerepvállalása. És azt lehet mondani, hogy ez egy olyan fontos program elleme az SPD-nek, amivel kapcsolatban nehéz lesz visszatáncolni.
Kivállalna vele a legnagyobb kockázatot, hogyha megcsinálnak a népszavazást? Azt mondja, hogy az Európai Uniós integráció a cseh társadalomban egy jelentős előnyt élvez. Akkor aki kiírja és elbukja? Vagy mi lenne az értelme?
Hát ez egy nehéz kérdés. Igazándiból szerintem egyáltalán a kockázat elkerülése is egy fontos dolog, ami a másik fontos elem pedig az, hogy a cseh belpolitikai életben nagyon jelentős szerepe van, muszáj beszélni a köztársasági elnökről. Petr Pavel jelenlegi köztársasági elnök, ugye Csehországban közvetlen elnökválasztás van, már egy jó ideje, ez eléggé megosztja a cseh társadalmat mindig, és a legutóbbi köztársasági elnök választáson Andrej Babissal szemben nyert Petr Pavel köztársasági elnök. Sokan gondolkoztak azon, hogy ugye ez egy komoly személyes szembenállást is hozó elnökválasztási kampány volt. És sokakban felmerült az, hogy két politikai ellenfélnek kell most tulajdonképpen megegyeznie. Petr Pavel természetesen a cseh alkotmányosság alapján áll, ő ezt ki is jelentette, hogy semmiféle semmiféle akadályt nem fog gördíteni a választáson győztes politikai párt kormányalakítás elé, de azt már tegnap, miután találkozott a képviselőházba jutott pártok képviselőivel, határozottan kijelentette, hogy semmiféle Európai Unió ellenes vagy nyugat ellenes kormány alakítását nem fogja támogatni. És ez egy jó kérdés, hogy vajon...
Akkor mi van, ha nem támogatja?
Igen.
A köztársasági elnök azt mondta, hogy majd november elejére fogja kiírni a parlament az alsóház alakuló ülését. Húzza az időt, vagy nem húzza az időt? Ez szokásos-e Csehországban? Október eleje van.
Igen, ez azért azt mondhatjuk, hogy a cseh belpolitikában ez azért nem meglepő. Nem lehet időhúzásnak tekinteni. Petro Pavel is tudja, hogy nehéz lesz megegyezni a kormánykoalícióról, időt kell hagyni, és ez, azt lehet mondani, hogy ez belefér a 30 napba. Ugye ez a képviselőház alakuló ülése lesz, ahol Petro Fiala hivatalosan benyújtja majd kormányának a lemondását, és hát ez azért a cseh politikai életben nem meglepő, hogy sokáig nincs új kormány. Akár hónapokig és elhúzódhatnak ezek a tárgyalások, volt már olyan, hogy a következő év elejére csúszott a kormányalakítás. Ez azért most nem valószínű, de ez azért nem tekinthető időhúzásnak.
Azt kell megbíznia a köztársasági elnöknek kormányalakításon, aki fel tudja mutatni a parlamenti többséget, vagy aki megfelel az ő ízlésének?
Nem, hát azt bízza meg általában, vagy azt kell megbízni a kormányzással, akiről feltételezi, hogy többséggel rendelkező kormányt tud létrehozni, olyan kormánykoalíciót, vagy kívülről támogatott kormányt tud alakítani, amely meg tudja szerezni a képviselőházi képviselők többségét.
De akkor hogy kell értelmezni azt a mondását, hogy nem térhet le Csehország az eddigi útról? Akkor, hogyha olyan kormányt lát felállni, amiben olyan tagok vannak, akik ezt megkérdőjelezik, akkor elkezdhet mérlegelni, vagy kérheti, hogy ő ne legyen benne?
Igen,
mi a cseh kultúra?
Ez tulajdonképpen erre már volt is példa, hogy a köztársasági elnök megpróbált beleszólni, nem is a kormánykoalíció összetételébe, de a kormány tagok személyébe. Ezt Milos Zeman esetében már előfordult, amikor pont a most leköszönő kormányzat esetében megfogalmazott kritikákat kormánytagokkal szemben. Volt egy bizonyos dilemma, hogy akkor a köztársasági elnök véleményével ellentétben is legyen-e kormánytag az illető, vagy sem. Mondjuk mondta a mostani külügyminiszter Jan Lipavszky a szemben fogalmazott meg komoly kritikákat Milos Zeman köztársasági elnök. Tehát a köztársasági elnöknek informálisan nagyon fontos szerepe van a kormány létrehozásában, a kormány kialakításában. Nehéz, vagy nagyon meg kell indokolni azt, hogy a köztársasági elnök akaratával ellentétben szeretne valaki kormányt alakítani. Ez közjogilag nem szólhat bele valójában a köztársasági elnök a kormány alakításába, de a cseh hagyományban, politikai hagyományban a köztársasági elnöknek nagyon fontos autoritása van, nagyon fontos szerepe van, és ezt csak megerősített a közvetlen elnök választás.
Közvetlen elnök választásra megválasztott cseh köztársasági elnök, az képes ugyanúgy blokkolni a kormányi munkáját, mint mondjuk egy lengyel köztársasági elnök?
Nem, közjogilag azért a cseh köztársasági elnök szerepe hasonló, mint a magyaré. Tehát nem tudja blokkolni azért a kormány működését. Igazándiból bele sem szólhat hivatalosan a kormány alakításba. Ez egész egyszerűen abból fakadóan, hogy a köztársasági elnök egy rendkívüli köztiszteletben álló szereplője a cseh alkotmányos életnek. Ez ugye abból is fakad, hogy a köztársasági elnöki szerepet mindig is olyan politikusok töltötték be, akik nagy tiszteletnek örvettek, vagy az első cseh köztársasági elnök, ugye Václav Havel volt, Havel elnöki kancelláriája egy nagyon is önálló szereplője volt a cseh politikai életnek, de ebből fakadóan azért az egy visszás dolog lenne, hogyha a köztársasági elnök akaratával szemben jönne létre egy kormány.
De az számít, hogy Petr Pavel mennyivel győzte le az akkori elnökválasztási kampányban Andrej Babist, vagy a köztársasági elnök pozíció, mint olyan örven nagy tekintélynek Csehországban?
A köztársasági elnöki pozíció, mint olyan örven nagy tekintélynek, ugye, ha jól emlékszem, akkor 58% körüli eredménnyel nyert Pavel, és 34%-a volt Andrej Babisnak. Ez azért egy jelentős különbség, de azért azt is fontos figyelembe venni, hogy a cseh köztársasági elnök választás egy kétfordulós választás, és a második fordulóban a legtöbb szavazatot elért két jelölt jut be, és Petr Pavel mögé állt tulajdonképpen mindenki, aki az anóval szemben foglalt állást, és ez azért nagyban hozzájárult a dologhoz. De itt azért még egy szempontot fontos behozni, az a cseh választási rendszernek egy érdekessége, a Szlovákiában is hasonló rendszer van, és ez is nagyon sokat számít, ez a preferencia szavazatok rendszere. Ez a magyar hallgatók számára egy ismeretlen dolog, viszont a cseh politikai életben a politikai pozíciókat rendkívül alakító, vagy rendkívül megerősítő, vagy gyengítő rendszer. Azt úgy lehetne leegyszerűsítve elmondani, hogy a cseh választópolgárok azok x-elhetnek is, és karikázhatnak is. Azt jelenti, hogy a képviselőházi választásokon pártlisták indulnak, vagy pártlistákra lehet szavazni, de nem zártak ezek a listák, mint Magyarországon, hanem ezek nyílt listák, és az egyes választópolgárok a pártlistákról kiválaszthatják a nekik legszimpatikusabb 4 jelöltet, vagy maximum 4 jelöltet. Így aztán ezek az úgynevezett preferencia szavazatok alakítják a pártlisták sorrendjét, és ráadásul még a párt eredmények mellett egyfajta egyéni eredményeket is hoznak. A politikusok tudnak arra hivatkozni, hogy hány preferencia szavazatot kaptak. Most a mostani választáson Andrej Babis több mint 72 000 preferencia szavazatot kapott, ami rendkívül sok.
De akkor az ottani pártelnök az nem tudja azt mondani a párttagsztársnak, hogy Lacikám, jól dolgoztál, befutó helyre tesznek a listára? Mert azt majd a szavazó eldönti, hogy hol leszel te a listán?
Igen, ez tulajdonképpen erről szól, hogy nyílt pártlisták vannak, majd a szavazók döntik el, hogy ki hanyadik lesz a listán. Ez azt is eredményezi, hogy a pártkampányok mellett jelentős egyéni kampányok is zajlanak, és az is fontos, hogy egy-egy pártnak mennyire tudatos szavazói vannak. Ez a kalózok jártak így 2021-ben, hogy ezzel a polgármesterek és független személyiségek pártjával indultak egy listán. A kalózpárti szavazók viszont hát nem voltak annyira tudatos szavazók, hogy meg tudjanak jelölni preferencia szavazatokkal kalózpárti jelölteket a közös listáról. Ez azt eredményezte, hogy bár kormánykoalíciós tag lett a kalózpárt, miniszterelnök helyettesi pozíciót kaptak, fontos tárcákat töltöttek be, a korábbi 20 képviselőből 4 képviselőjük lett a képviselőházban, hiszen ez a közös lista úgy alakult át, hogy a polgármesterek pártjának a szavazói azok sokkal tudatosabban karikáztak a listán. Erre most kifejezetten ügyeltek a kalózok, és ez egy nagy örömet is szerzett nekik, hogy most 18 jelöltjük lett, tehát jó, bőven megtudták, vagy képviselőjük lett a képviselőházban, tehát bőven megtudták négyszerezni a képviselőik számát.
Milyen volt a cseh választási kampány hangulata? A cseheket magunkhoz képest egy kedélyesebb társaságnak gondoljuk, de lehet, hogy csak Bohumil Hrabal miatt van így, meg Švejk miatt van így.
Igen, hogyha még Bohumil Hrabal emlékezete megvan. Igen, de valóban kapcsolódik a magyarországi cseképhez egyfajta ilyen kedélyesség. De azt lehet, hogy ez volt az egyik legmegosztóbb képviselőházi kampány, sőt a képviselőházi kampányok közül a legmegosztóbb. Ennél megosztóbb kampány az az első közvetlen elnökválasztás volt, ahol a top 09 kapcsán emlegetett Karel Schwarzenberg és Milos Zeman mérkőzött meg egymással, és akkor gyakorlatilag ketté szakadt a csatársam. Egy kicsit most is erről volt szó. Tehát egy kicsit most is azt lehet mondani, hogy két részre szakadt a társadalom, ez az anó, vagy sőt az anó elnöke Andrej Babissal kapcsolatos két vélemény volt. Az egyik vélemény az volt, hogy Andrej Babis visszatérése a cseh politikai életbe az egy katasztrofális helyzetet hozna létre Csehországban, nyugattól elfordulást és valamiféle a demokratikus értékek feladását, a másik tábor pedig az anó hívei voltak, akik pedig úgy gondolták, hogy egy pragmatikus kormányzásra van szükség, a Fiala kormányzást egy meglehetősen bizonytalan kormányzásnak érzékelték. És ez nagyon komoly indulatokat váltott ki. Hát mondjuk valószínűleg mindenki emlékszik arra, hogy szeptember elején egy csehországi vidéki gyűlésen Andrej Babista fizikailag is rátámadt az egyik ellen párti szimpatizás.
De hogyha megvan a választás, és Andrej Babis és Zanó ennyivel nyer, akkor nem nyugszik meg az ország? Ugye a többség ezt akart, a demokráciában élünk. Ha így szeretné a többség, akkor legyen így.
Na hát ezt fogjuk majd meglátni. Ez egy nagy kérdés, hogy ha sikerül egy stabil kormánykoalíciót létrehozni, és sikereket tud felmutatni Babis, akkor megnyugszik-e az anti-Babis oldal, vagy hogyha nem jönnek be azok a félelmek, amelyek a nyugattól való elfordulás, a demokrácia értékeinek a feladását vizionálták. Andrej Babis erre ezeket a félelmeket folyamatosan próbálja eloszlatni a választások éjszakáján, és mondta, hogy hát, hiszen ismernek engem, én egy nyugatbarát, Európa párti politikus vagyok. Ezt, hogy meg fogjuk látni, az is egy jó kérdés, hogy vajon a köztársasági elnök és a miniszterelnök viszonya hogyan alakul, politikai ellenfelek lesznek-e közöttük éles viták, de hát ez a jövő zenéje, hogy mennyire nyugszik meg a politikai élet. Andrej Babis egy meglehetősen nagy, egy olyan személyiség, aki rátelepszik a cseh belpolitikára, úgyhogy Andrej Babist vagy szeretik, vagy nem szeretik.
Hát egy formátum.
Igen.
Lehet ezt mondani.
Igen.
Milyen a cseh gazdaság szerkezete? Azért kérdezem, mert emlékszem, hogy amikor egy magyar cég a Wallis megvett Csehországban egy családi vállalkozást, akkor azzal együtt megvette a 25%-át annak a piacnak. Tehát ott valószínűleg nem nagyobbak a polgári vállalkozások, mint mondjuk nálunk.
De sokkal erőteljesebbek a középvállalatok a cseh gazdasági életben. Hát ami a cseh gazdaság nagy kérdése, az európai zöld megállapodás. Ez egy alapvető téma is volt a kampányban, hogy a cseh gépipar, a cseh gazdaság mennyire szenvedi meg, vagy a cseh gazdaság versenyképessége mennyire szenvedi meg a Green Deal-t, vagy ezt az ETS 2 megállapodást, ami ugye a kibocsátási kvótákról szól. És az anó, illetve a két lehetséges koalíciós erő az európai zöld megállapodással szemben foglalt állást, és úgy azt mondták, hogy Csehországnak ezt ebből ki kell lépni, fel kell mondani, mert ez nagyon rossz hatással van a versenyképességre.
A politika irányítja Csehországban a gazdaságot, vagy a gazdaság elég erős ahhoz, hogy ezt le tudja rázni magáról?
Hát ez Andrej Babis kapcsán is nagyon gyakran felszokott merülni. Ugye Andrej Babisról azért Azt is fontos tudni, hogy ő a cseh politika mellett a cseh gazdaság nagyon fontos szereplője.
De nem ő a legnagyobb.
Nem ő a legnagyobb. Hát azt tudom mondani, hogy hát a alapvetően a politika irányítja a gazdaságot, és nem fordítva.
De törvényekkel, szabályozók átalakításával, sokféle módja lehet, igen. Megbízások, állami megbízások osztásával, tehát milyen technikával csinálják Csehországban?
Hát alapvetően a szabályozással, tehát alapvetően a törvények szabályozzák a gazdasági életet, egy meglehetősen erőteljes állami felügyelet van, amely a piaci versenyt szabályozza, és nem engedi a piaci versenytől eltérő elvek érvényesítését. Ez ugye Babisnál is egy komoly kérdés lesz, hogy az ő gazdasági befolyása az akadálya a miniszterelnökségének, vagy sem, hogy ez a Babisnál az összeférhetetlenség kérdése most a legfontosabb kérdés.
Ezt lehet a csehjuk szabályok szerint megnyugtatóan rendezni? Átteszi valami vagyonkezelő cégbe, amíg ő a miniszterelnök? Vagy hogy kell elképzelni?
Igen, még a választási kampányban többször felmerült, hogy esetleg úgy lehetne rendezni azt, hogy Babis maga nem vesz részt a politikai életben. Egyszer-kétszer felvetették azt, hogy az anó elnök helyettese Karel Havlicek lehet miniszterelnök, és akkor így ki lehet kerülni ezt az összeférhetetlenséget.
Ez a Kaczynszki modell, tehát hogy háttérből ő az irányító, de oda tesz valakit, aki egyébként végrehajtja 100%-osan az akaratát.
Igen, erre gyakorlatilag gondol? Ez a Kaczynszki modell lett volna, de ezt mostanra gyakorlatilag elfelejthetjük a választási eredmények tekintetében. Tehát azt, hogy ilyen jelentős győzelmet aratott az anó, több mint 10%-kal nyert, és hogy ilyen sok referencia szavazatot szerzett Andrej Babis, gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy ne Andrej Babis vezesse a cseh kormányt. Azonnal el is indultak a találgatások, hogy mi lesz, ugye Andrej Babis az legfontosabb vállalkozása az Agrofert nevű holding, mi lesz az összeférhetetlenséggel, Andrej Babis a választási eredmények ismertetésekor egyből közölte, hogy az anó jogászainak több elképzelése is van arra, hogy hogyan kezeljék az összeférhetetlenséget, és amikor első pártelnökként felkereste a köztársasági elnököt, a választási eredmények egyértelművé válása után, akkor a köztársasági elnökkel folytatott beszélgetésének is a legfőbb témája az összeférhetetlenség volt, és még mindenki csak találgat, hogy mi lesz ezzel, de azt mindenféleképpen leszögezhetjük, hogy a Petr Pavel köztársasági elnök a pártelnökökkel folytatott megbeszélése után adott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Andrej Babis megnyugtató lehetőségeket vázolt fel neki az összeférhetetlenség kezelésére. Ez egy jó kérdés, hogy mit fog választani Andrej Babis, hogy hátralép az Agrofert Holding vezetésétől, átadja másnak az irányítást, vállalja, hogy sem cseh állami, sem Európai Uniós forrásokat nem fog felhasználni.
Agroferden vállalni, hogy Európai Uniós forrásokat nem használ föl a közös európai agrárpolitikából?
Persze, ez furcsának hangzik. Ezek a lehetőségek merültek föl, még senki sem, mindenki csak találgat, hogy mi lesz a megoldás. Az minden esetre biztos, hogy Babis az első sajtótájékoztató rögtön rátért erre a témára, azt mondta, hogy vannak több elképzelésük is van az összeférhetetlenség megnyugtató rendezésére, és a Babis hát, politikai tehát politikai támogatásával nem igazán vádolható Petr Pavel köztársaságjának is azt mondta, hogy Andrej Babistól olyan lehetőségeket hallotta, amelyek megnyugtatóan rendezhetik ezt az összeférhetetlenséget.
Az látszik-e, hogy Andrej Babisnak mi a viszonya a cseh gazdaság többi hozzámérhető nagy szereplőjéhez. Látszik ebből bármi nyilvánosan?
Nyilvánosan igazándiból semmi sem látszik. Tehát, hogy ez nehéz megállapítani, hogy Andrej Babis hogyan viszonyul a cseh gazdaság más nagy szereplőihez.
Az látszik-e már, hogy hol lesz, vagy hova akarja kilelőni Csehország helyét az Európai Unióban? Milyen pozíciót fog vinni? Ugye patriótáknál vannak.
Igen, ez a magyar politikai életben is tulajdonképpen a cseh választások eredményének ez a legfontosabb hatása. Ugye
Andrej Babis, egy szövetséges.
Igen, lett egy olyan szövetséges, aki egy fontos közép-európai országban, sőt, ugye a cseh gazdaság, azt lehet mondani, hogy Közép-Európa egyik legfontosabb gazdasága, egy patrióta miniszterelnök lett, és ráadásul Andrej Babis többször is elmondta, hogy számára fontos Közép-Európa, a közép-európai összefogás, az hát mindenki tudja, hogy hát a patriótákon belül, hát a patrióták egyik létrehozójaként, ugye Orbán Viktor szövetségese, Robert Ficóval is jó viszonyt ápol, és mindenki azt feltételezi, hogy Andrej Babis miniszterelnöksége a visegrádi együttműködés valamiféle újraéledését fogja hozni, vagy a 2+2-es Visegrádból egy 3+1-es Visegrád lesz, ahol Csehország, Szlovákia és Magyarország hármasa mellé Lengyelország is betársul, vagy a lengyel elnök is be tud társulni a visegrádi együttműködés politikai részében.
Az Európai Parlamentben, vagy az államfők tanácsában ez egy olyan szövetség, amelynek látszanak már az előjelei? Volt ilyenről szó a kampányban?
Igen, Visegrádra Andrej Babis gyakran hivatkozott, és gyakran hivatkozott arra, hogy ez az Európai Uniós cseh érdekképviseletben is fontos rész lehet, hiszen akkor Csehország mellett a többi visegrádi ország, vagy a többi közép-európai ország is nagyobb szerepet kaphat az Európai Unióban. Ez persze a jelenlegi kormánykoalíció Petr Fiala teljesen elkötelezett EU párti politikájához képest azért valamennyire visszalépés is lehet.
De olyan lesz nagyjából, mint Orbán Viktor magyar miniszterelnök Európa politikája? Tehát van ennek nyoma, vagy ez csak remélik?
Hát ezt az anó hívei remélik, az anti-Babis oldalon lévők pedig azt lehet mondani, hogy ezzel a kampányban nagyon sokszor hivatkoztak erre, hogy orbanizálódni fog a cseh belpolitika. Erre azért talán azért is kicsi az esély, mert Andrej Babis koalícióban kénytelen kormányozni, a képviselőházban azért bizonyos kérdésekben nehéz lesz a többséget biztosítani, és még egy másik fontos aspektusa a cseh belpolitikának, az a permanens választás. Tehát egy cseh kormányzat igazándiból nem nyugodhat meg a képviselőházi választások után. Mert Csehországban ugye két kamarás a törvényhozás, a képviselőház mellett van egy felsőház, egy szenátus, amit úgy alakítottak ki, ez egy nagy dilemma volt 90 után, hogy hogyan is lehet a felsőházi választásokat a modern képviselőházi demokráciához igazítani, és hogy úgy jött létre a cseh szenátus, hogy az egyes szenátorokat egyéni képviselőként választják meg, és ráadásul a 81 tagú szenátus biztosít bizonyos állandóságot, tehát egy-egy szenátusi választáson csak a szenátus egyharmada cserélődik ki. Két évente vannak, ezt ugye a magyarországi hírekben úgy szokták hallani a hallgatók, hogy részleges szenátusi és helyhatósági választások, tehát két évente vannak szenátusi választások, és ehhez kapcsolódik még a közvetlen köztársasági elnök választás, az európai parlamenti választás. Tehát azt lehet mondani, hogy Csehországban szinte minden évben választás van. Néha-néha esik ki egy év, hogy éppen nincs választás, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az éppen megválasztott kormányzatnak már a következő választásra kell készülnie.
Ha elbaltáz valamit, akkor az látszani fog a következő választáson, mert ott a jelöltjei akkor rosszabbul fognak szerepelni.
Igen, és akkor hát már eleve a népszerűség kapcsán szóba fog kerülni, hogy elvesztették a szenátusi választásokat. Az önkormányzatokban sokkal rosszabbul szerepeltek, mint a korábbi képviselőházi választásokon, és ez fokozatosan erodálhatja a kormány többséget.
Köszönöm a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, Csehországról beszélgettünk, választások voltak ott, akkor javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.